Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Ismét örülünk, hogy itt lehetünk, hogy imádatot tanúsítsunk, felajánljuk Istennek tartozó hálaadásunkat azért, amit tett, értünk rajtunk. És hittel elmondhatjuk, hogy azért is, amit még tenni fog. Isten még nem végezte el egészen, majdnem, de még nem egészen. Néhány dolog még hátra van, és azokat is biztosan meg fogja tenni. Ebben bizonyosak lehetünk. Isten minden egyes szava, minden egyes ígérete, igen és amen. És amilyen bizonyossággal Isten megadta, olyan bizonyossággal be is fogja fejezni, teljesíteni. Röviddel ezelőtt elmondtuk itt, amit az Úr megígért Izraelnek, azt beteljesíti Izraelen. Amit a gyülekezetnek megígért, azt beteljesíti a gyülekezeten. Amit a nemzeteknek megígért, azt beteljesíti a nemzetek között. Bármilyen összefüggésben is adott Isten egy ígét, vagy bárkire legyen vonatkozással, az beteljesedik, e felől tehát nem kell aggódnunk. Viszont, ami bennünket érint, mint hívőket, van egy nagyon kis különbség. Nekünk hitet kell tanúsítani. Az összes nemzetekkel kapcsolatosan beteljesedik minden, anélkül, hogy hitre lenne szükségük. Nem kell hinniük a háborúkban, földrengésekben, nehézségekben, semmiben, ami csak azért jön, mert Isten megmondta. Tőlünk viszont megköveteli Isten ezt a vele való személyes kapcsolatot, ezt a belső igent, a hozzájárulást az ő szavához, az ő tervéhez és az ő szellemének munkájához. Rajtunk beteljesednek az ígéretek, amennyiben hiszünk bennük, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és meg vagyunk győződve arról, hogy a hit az ígehirdetésből származik, és ezért kell prédikálni, hogy ki legyen eszközölve a bibliai hit. Ha nem lenne ígehirdetés, nem lehetne hinni. Tehát ez mindig összetartozik. Remélem, hogy Isten ma reggel is megállt bennünket. Megkértem Rusz testvért, hogy ezen a hétvégén ne kelljen beszéljek, de tudjátok, hogy van ez. Amikor itt vagyunk, akkor nem tudjuk meghúzni magunkat. Amint látom, van egy látogatunk Bernből. Megtörténhet, nagyon szívesen látunk benneteket. Isten áldjon meg benneteket. Mindenkit szívesen látunk. De hiszen úgy magunk között vagyunk, felolvasunk néhány szentírási részleteket, nekem nincs egy konkrét ígém, ami a szívemen van, vagy a szívemhez nőtt volna. Mégis úgy van, hogy minden egyes íge nagyszerű és csodálatos. Nem kell keresgélni, nem kell nagyszerűvé és csodálatossá tenni, hanem nagyszerű és csodálatos már önmagában. Isten minden egyes szava igaz, és támaszkodhatunk rá. Amikor az énekesek énekelték az éneket, már világosodik, így hangzott, nem de, minden esetre a mennyasszonyról szól, és hajnalodik már. Nem tudtam nem arra gondolni, hogy Pál apostol egyetlen egyszer sem használta a mennyasszony szó kifejezést az összes felszólalásai során. Ő Isten minden titokzatosságát előterjesztette. Utalással volt az első feltámadásra és a másodikra mindenre, de a mennyasszony szó kifejezést nem használta. Csak hogy mindig a gyülekezet szó kifejezést használta. És az tény és valóság, hogy a mennyasszony a gyülekezetből jön elő, hogy azokon belül, akik elhívottak, akik kiválasztottak, ez az, ami számít. És ez most van, amikor röviddel az Úr visszajövetel előtt állunk, az elragadtatás előtt. Keresztelő János használta ezt a szókifejezést, majd a Jelenések könyvében ismét elhangzott számunkra. Jöjj, meg akarom mutatni neked a mennyasszonyt, a bárány asszonyát. Jelenések 21. De hadd kezdjem most a Márk 13. fejezetével. A Márk 13. fejezetének 30. versétől. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, ez a nemzedék nem múlik el, amíg mindezek a dolgok meg nem történnek. Az ég és a föld elmúlik ugyan, de az én szavam soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról azonban senkinek sincs tudomása, még a mennyei angyaloknak sem, még a fiúnak sem, senkinek sem az atyán kívül. Most jön az intő vers. Tartsátok nyitva a szemeteket, legyetek éberek, virasszatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az időpont. Jól lehet, nem tudjuk az órát, mégis nyitva kell tartanunk a szemünket, ébereknek kell lennünk. Én hiszem, hogy ez az az idő, amelyben most élünk. Az idő, amelyről az Úr akkoriban beszélt. Ki tudja nyitva tartani a szemét? Azok, akik felébredtek az álmokból, akik felkeltek, akik álmokból fellettek rázva. Pál apostol azt írja a rómaiaknak, most van itt az ideje, hogy felébredjünk, mert most már közelebb van az óra, mint amikor hitre jutottunk. Itt az van intézve hozzánk, hogy tartsátok nyitva a szemeiteket. A Laodicea gyülekezethez írt levélben pedig az van intézve hozzánk, azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem szemkenőcsöt, hogy bekensd vele a szemedet, és így visszanyerheted a látásodat. Vannak emberek ebben a korszakban, akiket Isten elhívott, akiknek a szemeit megnyitotta, akiknek a szemeit felkente, hogy Isten ilyen lássanak, és képesek legyenek megítélni azt, amit az ő ígéjében mond nekünk. És ha a szemeink meglettek nyitva, akkor hadd legyünk éberek ennél fogva. Ne csak azzal dicsekedjünk, hogy látunk, hogy hallunk és hiszünk, hanem azzal is, hogy éberek vagyunk ennél fogva, mert nem tudjuk, mikor jön el az az időpont. Az idők jeleiből megítélhetjük azt, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk a dologhoz. De senki sem mondhatja meg, most van itt ez az időpont. Mindazok, akik megpróbáltak meghatározni egy időpontot, szégyen szemre kerültek. Az Úr visszajövetelét nem azok fogják kísérni, akik képesek voltak meghatározni egy bizonyos időpontot, hanem ahogy megvan írva, akik készen álltak, bementek, és az ajtó bezárult. Mi szeretnénk, ha Isten felhasználná ezeket az összejöveteleket arra, hogy felkészítsen minket arra dicsőséges napra. Ma reggel röviden beleolvastam Branham testvér egyik prédikációjában, és mindig észre lehet venni, hogy Isten szelleme mennyire közvetlenül sürgette, ösztönözte őt, nem tehetett róla, folyton visszatért a végidőkkel kapcsolatos dolgokhoz, és hangsúlyozta, kiemelte, figyelmeztetett. Igen, szinte azt lehetne mondani, hogy a különböző prédikációiban folyamatosan ismételgette magát bizonyos dolgokat illetően. De ebből láthatjuk, hogy mennyire szükséges volt éppen azokat a dolgokat hangsúlyozni, kiemelni, amelyek különleges módon kapcsolódnak ehhez az időhöz, amelyben mi élünk. Isten ígéreteket adott, és azokat be is teljesíti. Ő hangsúlyozza, hogy azoknak, akik Noé napjaiban éltek, hinniük kellett abban, amit Isten akkoriban tétetett közhírré. Akik Mózes idejében éltek, azoknak hinniük kellett abban, amit Isten akkor mondott és tett. És így folytatja, és egészen a napjainkig eljut, megmutatva, előterjesztve, hogy nem elég csak azt hinni, amit a múltban hittek az emberek, hanem most már hirdetve lett Isten egész tanács határozata. Most már az van követelve tőlünk, hogy mindent elhiggyünk, valóban úgy higgyünk, ahogy a Szentírás mondta, minden megalkuvás nélkül. Nem vonunk összehasonlítást azzal, ami a múltban hirdetve lett. Összehasonlításainkat Isten írott, és kegyelemből nekünk kinyilatkoztatott ígéjével végezzük. Itt azt mondja az Úr, bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, ez a nemzedék nem múlik el, amíg mindezek a dolgok meg nem történnek. Azt is tudjuk, hogy Izrael népét, a zsidókat évezredeken keresztül gyilkolták. De nem lehetett megsemmisíteni őket, hanem megmaradtak, mert Isten azt mondta, hogy lesz belőlük egy maradék, fenn fog tartani egy maradékot. Isten Izraellel elkezdte, és Izraellel fogja befejezni újra. És ez esetben az emberek és az ördög minden haragja felesleges, mert Isten megmondta, és így lesz, és így van. A nemzetség nem múlt el, nem, hanem megmaradt az idők végezetéig. Emögött azt mondja az Úr, hogy az ég és a föld elmúlik, vagy el fog múlani, de az én szavaim soha el nem fognak múlni. Ő kijelentette, és Branham testvér ezt is hangsúlyozta, egy gondolat, ami ki lett mondva, az egy szó. Isten kimondta az ő örökkévaló gondolatait, szavakban foglalta. Ezek Isten ígéként lelettek írva. És immár az ég és a föld elmúlhat, de az ő szavai nem múlhatnak el. Még azok a szavak sem, amelyeket nekem és neked ígéretben adott. Szemeim most a Márk evangéliumának 10. fejezetére esnek, ahol az Úr beszélt egy emberhez, akit oda hívtak hozzám, aki már nagyon régóta vak volt. És ezt is hallottam tegnap ebben a zürichi prédikációban Branham testvértől, amikor a vak Bartimeusról beszélt, felolvasott egy történetet, és úgy volt, hogy feláldozta először a bárányát, majd feláldozta a gerlicét, ez a Bartimeus. És még mindig nem történt semmi. De most eljött az Úr, és azt mondja itt a Márk evangélium a 10. fejezetének 49. versében, ekkor Jézus megállt, és azt mondta, hívjátok őt ide. Így odahívták őt, a vakot, és azt mondták neki, légy jókedélyű, állj fel, ő hív téged. Ezzel a dolog már is el volt intézve számára, ő hív téged, nem akárki, hanem ő az Úr. Légy derűs, bízakodó, ő hív téged. Ez vonatkozik rád ma, és ez vonatkozik rám is. Légy bízakodó, légy bátor, ne add fel, ő hív téged. És amikor ő hív minket, mindent el kell dobnunk magunktól, és hozzá kell mennünk. Aztán Jézus megállt, és azt mondta, ma is megáll az Úr előtted, és előttem is. Ő megszólít téged, ő hív téged, ő hív engem. Aztán azt mondja, hívjátok őt ide. Így tehát oda hívták őt, a vakot, és ezt mondták neki, légy jókedélyű, állj fel, ő hív téged. Ekkor ledobta a köpenyét, felugrott, és odament Jézushoz. Halleluja, dicsőség Istennek! Azonnal rádöbbent, hogy ez az én lehetőségem most, ez az én órám, ez az én pillanatom. Jézus elhalad itt mellettem, és nem hagy ülve engem, magához hivat engem, és megkönyörül rajtam. És már is bekövetkezik a csoda, amire olyan régóta várt. Az 51. versben ez áll írva. Ez aztán így szólt hozzá, mit kívánsz tőlem? A vakember így válaszolt neki, Rabuni, azt szeretném, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá, eredj, a te hited megmentett téged. Ekkor nyomban látni tudott, és csatlakozott Jézushoz az út során. Az Úr szava egyszer sem tért vissza üresen. Amit ő kimondott, az meg is történt. Amikor parancsolt a szélnek és a hullámoknak, a hullámok elcsendesedtek, a szél pedig elült. Bármi legyen az, ami elhangzott az ajkáról, megtörtént. És ennek így kell lennie, mert ez az Úr szava. És az Úr szavának, ahogyan már sokszor mondtuk, teremtő és gyógyító, alkotó, üdvözítő ereje van benne. Bármi legyen az, ami a szavakban kifejezés lett juttatva, az megtörténik azokkal, akik hisznek. Az ember eljött, hitt, és Jézus azt mondja neki, eredj el, a te hited gyógyulást hozott neked, vagy segített rajtad, vagy megmentett téged. Minden esetre az ember nyomban látni tudott. A Jézussal való találkozás a valóságban, nem csak elméletben, hanem a valóságban megnyitja a szemeinket, látóképessé tesz bennünket, járóképessé tesz, arra fog késztetni, hogy mindent eldobjunk magunktól, és válaszoljunk az általa adott hívásra. Tegnap este a szeretett testvérünk a bolondszűzekkel kapcsolatban kérdezett, és el kellett gondolkodnom rajta, hogy Isten mindent eldöntött az ő nagy üdvösség tervében már. Mi pedig teljes szívünkből reméljük, sőt hisszük is, hogy mégis a bölcsek közzé tartozhatunk. Ezt a reménységet arra alapozzuk, vagy arra vezetjük vissza, hogy Isten megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy meghalljuk a vőlegény hívását, felismerjük az ő hangját, és belsőleg egyetértsünk azzal, amit ő mond, vagy mondott, igent mondjunk, higgyünk az Úrnak, szolgáljuk őt, és kövessük őt. Ahogy itt a Máté evangéliumának 25. fejezetében írva áll, anélkül, hogy teljes egészében fel kellene olvasnom, először mindannyian elaludtak, aztán jött az ébresztői kiáltás, és mindannyian felugrottak, felkeltek. A döntő különbség úgy tűnik, akkor egy bizonyos dolog volt, mégpedig az olaj a korsóban. Még csak nem is a lámpásokban lévő olaj, mert az mindannyiuknak megvolt. Mind a tízen felálltak, mind a tízen felkeltek, mind a tízen meggyújtották és égtek a lámpásaik. De aztán az történt, hogy nem volt elég az olaj, a lámpák kialudtak, mégpedig az öt lámpása. Ez azt akar szemléltetni számunkra, hogy azoknak a fele, akik felkerekedtek és elindultak, hogy találkozzanak a vőlegénnyel, mégis szűkölködnek valamiben. Elolvasom talán a harmadik és a negyedik verset. Mert az esztelenek, vagy bolondok, fogták ugyan a lámpásaikat, de olajat azt nem vittek magukkal. A bölcsek ellenben lámpásaik mellett még olajat is vettek, vagy vittek magukkal az edényeikbe. Ez az isteni bölcsesség. Nagyon is jól tudjuk, hogy azokban az időkben lámpások voltak használva, amelyekben égett az olaj. Ezért beszél az Úr is a pislogó kanócról, amely nem szabad kialudjon. De azt nagyon jól tudjuk, hogy minden lámpás, amikor él, zsarolóan fogyasztja az olajat. És egyre kevesebb, és egyre kevesebb, kevesebb lesz. Minél tovább kell égjen, annál kevesebb lesz a folyadék a lámpában, a tartályban. Aki ez esetben eszes, azt tudja, pillanat kérem, pontosan tudja, hogy valamikor vége lesz az olajnak, és kialszik a lámpásom. És a bölcsek aztán vittek magukkal olajjal teli kancsókat, vagy korsókat is, hogy feltölthessék a lámpásaikat, ha elfogy az olajuk. És ebben rejlik az egész titok. Nem elég a szellem általi megvilágosodás, nem elég felkerekedni, hogy elinduljunk a vőlegény elé, hanem mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy újra és újra fel lehessen tölteni. Az nem használ senkinek semmit, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy az estvének idején világosságnak kell lennie, miután már felvettük magunkban ezt a világosságot. Nem. Nekünk rendelkeznünk kell az utánpótlással összekötő csatlakoztatóval. És ezt itt nagyon egyértelművé tettük a Zakariás 4. fejezetéből vett íge szakasszal, előterjesztettük, hogy miként gondoskodott az Úr arról, hogy a gyülekezet fölött, amely úgy van ábrázolva, mint egy hétágú gyertyatartó, ott legyen ez az olajtartály. És ebből az olajtartályból folyt a csatlakasztatón keresztül az olaj ezekben a lámpásokban. Felolvasom a Zakariás 4. fejezetének második versét, vagy második versétől. És ő megkérdezte tőlem, mit látsz? Én azt válaszoltam, úgy látom, hogy ott áll egy teljesen aranyból készült gyertyatartó, és a tetején van egy olajtartály, és 7 lámpás van rajta, és 7 csatlakoztató cső, vezetékcső a rajta lévő lámpákhoz. Ez a gyülekezet képmása. 7 csatlakoztató cső, 7 gyülekezeti korszak, 7 angyal a 7 gyülekezetnek. De aztán jön ez a kinyilatkoztatás. Akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Nem csak felismerni, hogy ez az a nap, nem csak hallani, íme jön a vőlegény, kerekedjetek fel, hogy találkozzatok vele, hanem akinek van füle a hallásra, az hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Vegye tudomásul. Isten megajándékozta a gyülekezetet egy szellem által kieszközölt íge üzenettel. A győztesek, a bölcs szűzek. A győztesek hallgatnak arra, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. És akkor azt is felismerjük, hogy miért került már a Mózes idejében a manna a korsóba, és miért került ez a korsó a szövetség ládájába. És még azt is felismerjük akkor, hogy miért van írva a szövetség ládájáról, még a Jelenések könyvében is. Isten mindent egy megfelelő összefüggésbe hozott. A szövetség kötést, az ő igéit, az ő népét, minden, ami oda tartozik, össze lett illesztve. Azok az emberek, akik megállnak majd Isten előtt, végig járják az egész útat az Úrral. Ők elhisznek minden egyes szót, ami az ő szájából származott. Ők nem tudnak se lejtezni, nem tudják azt mondani, ezt most elhiszem, és ezt elfogadom, majd azt nem hiszem el, és azt nem fogadom el. Ez nem lehetséges, ha felismertük, hogy egy forrásból csak is egy és ugyanaz a dolog érkezhet, akkor el kell fogadnunk mindent, amit Isten szólt, kimondott. Itt az van intézve hozzánk, amikor tehát a vőlegény késett, váratott magára, mindnyájan elfáradtak és el is aludtak. Mindannyian elfáradtak és elaludtak. Ha egy őszinte szót akarunk váltani egymással, akkor abban a pillanatban, amikor felismerjük, vagy felismertük, amit az Úr 1933. június 11-én délután 14 óra körül mondott Branham testvérnek, nevezetesen azt, hogy ahogy el lett küldve János, Krisztus első eljövetelét megelőzően, úgy leszel elküldve te is egy olyan üzenettel, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Amikor ezt évekkel ezelőtt hallottuk, és igaznak is elfogadtuk, sokan felálltak, és elindultak a vőlegény fogadására. Aztán bekövetkezett egy idő, amikor egyesek elfáradtak, vagy elfáradnak, mások elgyengültnek tartották magukat, úgy látszott, hogy fogy a bátorság, és mi történik ilyenkor. Az első tűz, az első buzgalom, az első lelkesedés, minden, ami ezzel jár, mintha alláb hagyott volna. Az emberek egyszer abba az irányba futkosnak, és szellemi értelemben bekövetkezik egy leállás, egy álló helyzet, és ezzel együtt persze bekövetkezik egy alvás is. Nem általánosságban, hanem azokkal a dolgokkal összefüggésben, amelyek kezdetben nagyjá váltak számunkra. Az ellenségnek mindig lesz helyettesítője, alternatívája. Efelől biztosak lehetünk, ő soha nem fogja elismerni vagy megengedni, hogy az emberek tétlenek legyenek valahogy. Nem, mindig sok a sürgés-forgás, talán még sokkal több, mint azelőtt volt. De ezzel kapcsolatosan is megvan Branham testvér prédikációja, hogy Istennek egy szolgálatot tenni anélkül, hogy az ő akaratában lenne ez a dolog. Nos, mi Isten akaratában szeretnénk lenni. És Isten akarata az, hogy minden embernek a helyzetén segítve legyen. Isten akarata az, hogy a lámpásaink meg legyenek töltve olajjal, a szellem általi megvilágosodással, a szellem általi kinyilatkoztatással, a hozzáféréssel mindahhoz, ami Istentől áramlik hozzánk. Éjfélkor pedig felhangzott egy zajos kiáltás. Itt van a vőlegény, kerekedjetek fel az ő fogadására. akkor mindazok a szűzek felúcsúttak álmukból, rendbe tették a lámpásaikat, mind kivétel nélkül. Nem csak az öt, hanem mind a tíz. Ez azt jelenti, hogy minden hívő, aki hisz az Úr visszajövetelében, aki részesült a megvilágosodásban, aki megértette az isteni meglátogatás napját, ők mind felkerekednek. Azután elalszanak, azután felúcsúdnak, felismerik, hogy most már jön a vőlegény, hogy hamarosan megérkezik. És amikor mindannyian felkelnek, mindannyian rendbe teszik a lámpásaikat is még. Szépen kifényesedik az üveget, gyönyörű, szép, tiszta legyen. Csak hogy mi haszna legyen a fáradalmas lámpatisztításnak, ha nincs már olaj bennük. Ez esetben haszontalan a szép lámpa is. Minden nap portalanítani lehet, ugyan az üveget is rendbe lehet tenni, de mi értelme legyen, ha hiányzik a fény? A fény csak úgy lesz, ha képesek vagyunk feltölteni az olajat. Szeretteim, ez az, ami most számít. Nem csak az, hogy megvilágosodjunk, nem csak az, hogy fényünk legyen, hanem az is, hogy tudjunk után tölteni. A 11. versben ez áll, később aztán megérkeztek a többi szűzekig, és így kiáltoztak, Uram, Uram, nyisd meg nekünk mégis! Ő azonban így válaszolt nekik, bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, hogy nem ismerlek titeket. Ezért legyetek éberek, résen, mert a nap és az óra ismeretlen előttetek. De hiszen pontosan ezt olvastuk előzőleg is a Márk evangéliumában. Tartsátok nyitva a szemeteket, legyetek éberek, virasszatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az időpont. Itt pedig az van intézve hozzánk, hogy ezért legyetek éberek is résen, mert a nap és az óra ismeretlen előttetek. A két vers között természetesen írva van még a 10. vers is. Mi alatt pedig elmentek olajat venni, vásárolni, megérkezett a vőlegény időközben, és a készenlétben lévő szűzek bementek vele a menyegzői vacsorára, és az ajtó be lett zárva utánuk. Nos, ez hamarosan bekövetkezik, és mindannyian elgondolkodunk azon, feltesszük a kérdést, hogy hol is állunk, hogy ehhez vagy ahhoz a csoporthoz tartozunk-e. Mindenki olyan magabiztos, mindenki meg van győződve arról, hogy oda tartozik. De nekünk alá kell vetnünk magunkat az Isten ígéje szerinti vizsgálatnak, az Isten ígéjéhez mérten, hogy felismerjük, hogy teljesített az előfeltételeket, érvényesek-e, hogy megvalósultak-e, vagy csak egy vágyálom van bennünk, amit ugye szeretnénk, ha valóra válna. E között különbséget kell tennünk, komolyan meg kell különböztetnünk adó kettőt. Egy vágyálom, amit szeretnénk megvalósultnak látni, az még messziről sem jut el bennünket odáig, hogy valósággá is váljon. Nem, nekünk szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk Isten tényszerűségét. A hívő életünknek egy részévé kell válnia. Nem azt, hogy bebeszéljük magunknak, hogy rendelkezünk vele, hanem azt, hogy birtokoljuk és érezzük. Mindannyian szűzek ugyan, mindannyian tiszták is, mindannyian érintetlenek is. Isten szemében semmi kivetni nem volt a tízben. Az összetevőik, vagy az alapanyag, amelyből készültek, ugyanaz volt. Nem volt semmi különbség, és Branham testvér prédikációjára gondolok ennél fogva, amikor feltehetően a zsidókhoz írt levelekről szóló sorozatban beszélt. A következőképpen tette világossá különbséget, hangsúlyozva a kiválasztottságot, és azt mondta, a kiválasztás a miénk, a kiválasztás a miénk. Van ott valaki, és arra vár, hogy egy ruhát készítsenek számára. Van egy nagy darab anyag, ami ki van terítve. Most pedig rá lesz helyezve erre az anyagra egy mintázat, egy sablon, és ennek a mintának megfelelően van kivágva. Majd a darabokat összerakják, és az, ami megmarad, még mindig ugyanaz az anyag. De nem került a választott mintázatba, hogy elsőnek fel legyen használva, hanem utána következik a következő darabként. De mindenki, aki megkapta az örök életet, azt nem veszhet el, hanem örökké élni fog. Ha nem vagyunk jelen az első feltámadásnál, akkor jelen leszünk a másodiknál. Ez százszázalékosan így van, nem vezet el út mellette, mert a Jelenések könyve 20. fejezetének 11. versében ez áll, hogy könyvek lettek megnyitva, és az életkönyve is, és mindazok, akik be voltak írva az életkönyvébe, azok bementek az életre. De ma inkább azt tartottuk szem előtt, hogy hangsúlyozzuk, vagy kiemeljük a különbséget. Viszont, ami az örök életet illeti, mindazok, akik hitre jutottak a Jézus Krisztusban való hitben, és részesültek a bűneik bocsánatában, és az örök élet részesévé váltak, akkor belépnek az örökké valóságba. Hadd olvassam fel ezt a János evangéliumából, az 5. fejezetből, és pedig 24. verséből. János evangéliuma, 5. fejezete, a 24. vers. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki hallja az én szavaimat, és hisz annak, aki elküldött engem, annak örök élete van, és nem kerül az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Egy ilyen ember nem ítélhető el az ítéleten, mert felmentést fog kapni, hiszen Jézus Krisztus, ami Urunk által már el lett ítélve, amikor ő magára vette a mi ítéletünket, és felmentett minket. A felmentés ért minket. A 28. versben az Úr folytatja. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindazok, akik a sírokban nyugszanak, meghallják az ő hangját. És előjönnek majd némek, akik jót cselekedtek az élet feltámadására, és némelyek, a többiek, akik a rosszat űzték, az ítéletre való feltámadásra. Két feltámadás, és a hívők két csoportja, a választottak és a hivatottak, a bölcsek és az esztelenek, a mennyasszony és a gyülekezet. Ezeket az összehasonlításokat újra és újra megtaláljuk a Szentírásban. Üdvös állapotban vagyunk akkor, ha felismertük, hogy Isten kijelölt bennünket a külön választásra. Azt hiszem, ezt már elmondtuk egyszer, aki képtelen hinni a kiválasztottságban, hogyan hihetné, hogy ő maga is kiválasztott lenne. Aki nem tudja elhinni az eleve elrendeltetést, hogyan tudná elhinni, hogy ő maga eleve elrendeltetett? Aki nem tudja elhinni a megmentést, a szabadulást, hogyan lehetne az illető megmentve? Isten a szívünkbe helyezi azt a hitet a számunkra eleve elrendelt dolgokban, és ezáltal egy megalapozott és egy élő reménységet ébreszt bennünk, amely nem vezet csalódáshoz, hanem annak beteljesedéséhez, amit Isten megígért nekünk. Anélkül, hogy bármit is igénybe vennénk magunknak, vagy megengednénk magunknak, viszont ha Isten a Szent Szellem által kinyilatkoztatta nekünk mindazokat az ígéreteket, amelyek a végidőkre, az elhivatásra, a különválasztásra, a tökéletességre jutásra vonatkoznak, és ezen felül megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy minden egyes szavát, amely hozzánk intéződött, úgy elfogadjuk és befogadjuk, ahogy az hozzánk eljutott, anélkül, hogy összeválogatnánk, hanem hogy valóban igent mondjunk mindenre, amit ő mondott, akkor nem tehetünk mást, mint hogy elhisszük, hogy eleve elrendelt és eleve előirányozta, hogy részt vegyünk az első feltámadásban, egy része legyünk ennek a sokaságnak. Mert csak a mennyasszony, az igazi mennyasszony lesz az, aki befogadja és megérti a vőlegény titkait. Mindenki más meghallgatja magának, és a maga módján értelmezni fogja őket, anélkül, hogy a vőlegénnyel egy közvetlen kapcsolatban állna. Nem tudom, hogy ez a kérdés kielégítően megválaszolásra került-e. Én legalábbis remélem. És nem csak azt, hanem azt is, hogy az Úr megajándékoz bennünket azzal a kegyelemmel, hogy megerősödjünk és megszilárdoljunk hitben, hogy mindvégig kitartsunk az isteni ígéret szavai mellett. Jánosról, ahogy nemrég itt olvastam is, az van mondva a János evangéliumának 3. fejezetében, sőt, ő maga mondja, és kijelenti, ti magatok is tanúsíthatjátok, hogy én azt mondtam. Pillanat, a 28. vers. Nem én vagyok a Krisztus, hanem én csak az előfutára, az előhírnökeként lettem elküldve. Most jön a 29. vers. Aki magáinak tudja a mennyasszonyt, az a vőlegény. A vőlegény barátja viszont, aki mellette áll és hallgatja őt, odafigyelő rá, teljes szívéből örül a vőlegény örömújongásában. Ez az én örömöm most már tökéletes lett. János Krisztus első eljövetelének előfutára, a vőlegény barátjaként jellemezte magát. Vegyétek ezt a szókifejezést, hogy barát a János 15-höz, akkor az Úr azt mondja itt a János 15-ben, a 12. versben, igen, talán már a 11. verset is felolvassuk. Ezeket azért szóltam hozzátok, hogy az az öröm úgy, ahogyan én bennem van, bennetek is meglegyen, és hogy a ti örömötök teljes legyen. De voltak éppen azt az ige szakaszt keresem, ahol a barát szó kifejezés áll. A 15. vers valószínűleg, igen, már 14. is. Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek azt, amit én parancsolok nektek. Én nem nevezlek titeket többé szolgáknak, mivel a szolgának nincs rálátása az ő ura vagy gazdája tevékenységére, hanem inkább barátoknak neveztelek titeket, mert tudtatokra adtam mindazt, amit én az én atyámtól hallottam. János nem csak egy szolga volt, hanem barát is volt, a vőlegény barátja, aki abban a kiváltságban részesített, hogy közhírré tehette az üzenetet, megadva a hivatást, és a mennyasszony volt az, aki meghallotta ezt a hivatást. A Jelenések könyvében olvasunk a külön választásról, olvasunk a mennyasszony előkészítéséről, és olvasunk a menyegzői vacsoráról is. A jelenések könyve 18. fejezetében, a 4. versben utalás van téve a külön választásra a 4. versben. Akkor hallottam egy másik hangot a mennyből, amely ezt mondta, jöjjetek vagy menjetek ki belőle ti én népem, hogy ne legyen részedek az ő bűneiben, és ne érjenek titeket az ő csapásai. A 19. fejezetben fel van tüntetve számunkra az elhívott, a külön választott és tökéletesített sokasság is a dicsőségben. Elolvashatjátok az első verstől kezdve, én a 7. verset szeretném felolvasni. Hadd örvendezzünk és újongjunk és adjunk neki tiszteletet, mert elérkezett a bárány menyegzője, és az ő menyasszonya felkészült, elkészítette magát. Amint már korábban is megjegyeztük, Pál, Péter, Jakab és még János is nem említették leveleikben a menyasszony szó kifejezést. De itt a jelenések könyvében azonban fel van tüntetve számunkra a tökéletességre jutás, nevezetesen a bárány menyasszonya, amint részt vesz a menyegzői vacsorán. A 9. versben ez áll, jelenések 19. vers. Akkor így szólt hozzám, írd meg, üdvös állapotban vannak azok, akik meghívást kaptak a bárány menyegzői vacsorájára. A Máté 25-ben is olvastunk a menyegző ünnepségről, és felfigyeltünk arra is, hogy nem mindenki, aki elindult vagy felkerekedett, útra kelt, nem mindenki érte el a célt, csak a fele. Itt fel van tüntetve számunkra a meghívott, a külön választott menyasszony, a feldíszített menyasszony a dicsőségben. Szeretteim, most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amiről voltak éppen nem is akartam beszélni. De most hadd térjünk rá itt az igazi lényegre még. És ezt a jelenések 19. fejezetének 10. versében találjuk leírva. Ekkor levetettem magam az ő lábaihoz, hogy imádjam őt, de ő azt mondja nekem, nem, mégse, én csak a te szolgatársad vagyok, és a te testvéreidé, akiknek megvan a Jézusról szóló bizonyságtételük. Imádd az Istent, és pedig úgy van, hogy a Jézusról szóló tanúságtétel a profécia szelleme. A bárány menyasszonyaként tökéletességre jutott sokaságának megvan a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétele. A Jézus Krisztusról való tanúságtétel nem valami felismeret, nem értelmezés, nem tanítás, hanem a profécia szelleme. A profécia szelleme viszont mindent kinyilatkoztat, amit a vőlegénnyel és a menyasszonnyal kapcsolatos, hogy megteremtse vagy létrehozza ezt az isteni egységet a menyasszony és a vőlegény között. A profécia szelleméről van szó, nem a profécia ajándékáról, hanem a profécia szelleméről. Azt is hangsúlyoztuk már, hogy akinek van fül a hallásra, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. A szellem kinyilatkoztatja Jézus tanúságtételét, és Jézus tanúságtétele a prófétálás szelleme. Eme két dologgal kell rendelkeznünk, ha be akarunk lenni sorolva, és be akarunk kerülni ebbe a nagy sokaságba, amely részt vesz majd a menyegző ünnepségen. Ezen kívül van még valami más is, hiszen itt a szellemről van szó. A szellem mindent feltár, még maga az Isten mélységeit is. A szellem elvezet minden igazságra, de itt a prófétálás szelleméről van szó, a jövendőlés szelleméről. minden, amit Isten prófétai módon meghatározott, az fel van tárva, vagy fel lesz tárva azoknak, akik a szellem által megkapták Jézus Krisztus tanúságtételét. Nem egy Jesus only tanítást, nem ez vagy amaz erre vagy arra az oldalra vontatva, hántorgatva, hanem világos kinyilatkoztatás Jézus Krisztusról, ahogyan a Jelenések könyve első fejezetében, a legelső versben már megvan és le van írva. Ez a kinyilatkoztatás a Jelenések könyvéből mindjárt egészen az elejére került, és mind végig azokkal lesz, és azoknál lesz, akik megkapták a Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatás. Jelenések első fejezeteinek első verse. Jelenések, tehát egy Jézus Krisztus leleplezése vagy felfedése, amelyben Isten részesítette őt, tehát Jánost, hogy megmutassa szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek hamarosan be kell következniük. És jelek vagy ábrázolások által mutatta meg az ő szolgájának, Jánosnak, az ő angyalának elküldése által. Nos, így kezdődik a Biblia utolsó könyve. Jézus Krisztus leleplezése, Jézus Krisztus feltárolása, semmilyen feltörés, semmilyen találgatás többé, semmilyen tapogatózás, semmilyen érzékelés, hanem Jézus Krisztus leleplezése, ahogyan Isten adta Jánosnak, és megengedte neki, hogy leírja. Ezt is felolvasom még, hogy mindenki tudja, mit jelent a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Az első fejezet 8. versében. Én vagyok az alfa és az omega. Mondja Isten az Úr, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Ki az, aki jön? Jézus Krisztus, ami Urunk, ő, aki meg lett alázva, és szolgai alakot kellett felöltenie mi érettünk, akkor majd felmagasztósultanál előttünk, mint az Úr, mint a mindenható. A 7. versben ez áll, imé eljön a felhőkkel, és mindenki szeme meglátja őt, még azok szemei is, akik átszúrták őt. Eljön a felhőkkel. Egy felhő vitt vagy vette fel őt, ahogyan felment a mennyben, úgy jön el újra. Akkor, micsoda kegyelem! Hadd erősítsen meg téged és engem a hitben, adjon neked és nekem új bátorságot. Hiszen ezeket a dolgokat nem sajátítottuk el magunknak, hanem Istentől lettünk megajándékozva velük. Jézus Krisztus leleplezése, Jézus Krisztus tanúságtétele, a prófécia szelleme, Isten kinyilatkoztatása, az ő ígének, titkainak kinyilatkoztatása. Mindaz, ami erre az időre ki lett lelőlve, azt Isten ismertté tette számunkra. Legyen, hogy ne hiányozzon egy lánc szem sem a láncból. Legyen, hogy mindent úgy elfogadtunk volna, hogyan Isten elénk tárta. Mert az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden egyes ígéből, nem csak néhányból, nem csak az íge 80%-ából, vagy a 90%-ából, hanem minden egyes ígéből, az egész ígéből, a teljes ígéből, Jézus Krisztus teljes kinyilatkoztatásából, ahogyan az kegyelemből nekünk adatott. Legyen, hogy Isten megáldjon bennünket, és legyen velünk, ez az én imádságom. Amen. Rusz testvér. Ó Istenem, együtt meg akarjuk még köszönni neked ezt a reggelt. Köszönjük neked a kellemetes időt, köszönjük neked a te ígédet, amelyet ma reggel is hozzánk intéztél. Neked adjuk a tiszteletet, egyedül téged illet a tisztelet, a dicsőség, a magasztalás, a hódolat. annak, aki szeretett minket, és szeret minket, és aki megváltott minket a bűneinktől az ő vére által. A tiéd legyen a megtiszteltetés ebben a reggeli órában. Uram, semmi másra nem akarunk tekinteni, ami körülöttünk történik. Te rád akarjuk szögezni a tekintetünket, mert ezt mondta nekünk a te ígéd, hogy ebben az utolsó és komoly időben éberek és imádságos lelkületűek akarunk és kell lennünk, mert tudjuk, hogy az ellenség arra törekszik, hogy elpusztítson minket. Az ellenség arra törekszik, hogy félrevezesse a te népedet, hogy megtévessz az a népedet, Uram. Ajándékozz meg kegyelemmel a te népedet, akik hallották a te igazságodat, és befogadták azt a szívükbe, hogy ne tévessze meg őket semmilyen szellem, amely sok mindent akar előhozni, és mindig valami újat akar feltárni, ami nem azonos a te ígéddel. Uram, a te nevednek akarunk tiszteletet és imádatot szerezni. Fogadd el a felmagasztalást. Neked valóban van egy égemenyasszonyod, és magadhoz fogod őt venni azon a napon, Uram. Magasztalva legyen a te csodálatos neved. Neked adjuk a tiszteletet és az imádatot. Halleluja! Uram, bár a sokaság kicsi, mégis egy megtisztított sokaságod lesz, akik nem szennyezték be ruháikat, akik úgy jöttek elő, ahogyan a te ígéd mondja, ahogyan olvastuk. Imádat a te dicsőséges nevednek. Neked adjuk a tiszteletet ebben az órában is, és a te hatalmas ígédért, amelyet intéződött hozzánk. Fogadd el a tiszteletet, fogadd el a felmagasztalást. Uram, legyen, hogy a te ígéd áthatotta volna mindannyiunk szívét. Hadd hallgassunk arra, amit ebben a reggeli órában elmondtál. Imádjuk, vagy imádod a te nevednek. Amen.